Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Urunktól, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 25. verstől a 37-ig a következőképpen. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, aki kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az élet már csak ilyen. Borzasztó dolgok történnek benne. Olykor tragédiák. Megverik az embert, kirabolják, néha meg is ölik. Ez a világ ilyen. Teli van bajjal, nyomorúsággal. Szakadnak ránk a médiából a negatív hírek. Mikor és hol gázolták el egymást vonatok. Földrengések, hurikánok, árvizek pusztítanak valahol mindig. És mintha mindez még nem lenne elég, az emberek még háborúznak is. Gyakorlatilag erről szól az emberiség történelme. Háborúkról, meg a háborúk közötti békeidőről, amikor készülnek a háborúra. Minden hiába, nincs igazság a földön. Panaszkodnak az emberek egymásnak, talán panaszkodunk néha mi is, nincs igazság. Ugye emlékszünk, amikor fölteszi a kérdést Pilátus, és azt mondja, mi az igazság? Van itt igazság? Mert az igazság olyan, mint a kultúrnövény. Folyamatos törődést igényel. Ahhoz, hogy meghozza a termést, bizony öntözni kell, kapálni kell. Bezzeg a gyom, a gaz. Az törődés nélkül is szaporodik. Még öntözni sem kell. Aztán ellep mindent. Hát ez az igazság. Küzdeni mindig csak a jóért kell. A rosszért elégséges csak elengedni magunkat, és már is csúszunk lefelé a lejtőn. Az az igazság, hogy az embereket mindig könnyebb meggyőzni valami ellen, mint valamiért. A pofonok egy pillanat alatt elcsattannak. A baj is megtörténik a másodperc tört része alatt. A jó projektekre meg éveket kell várni. Hiába ilyen az ember. Aki ember, s valóban nagybetűs ember, az tükrözi teremtője képét, hiszen Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények lennénk. Milyen jó lenne, ha ezt tudná minden szülő, hogy ők az Isten helytartói a családban. Aki tükrözi teremtője képét, az kiteljesedik emberségében. Ahhoz, hogy valaki aztán emberpalántából kiteljesedett, teljes értékű, istenképű ember legyen, ahhoz bizony nem elégséges 10-15 perc, 10-15 percben lehet papolni, lehet erkölcsi prédikációt tartani, gyereket nevelni nem lehet 15 percben. Ahhoz szükséges 20-25 év szívós, kitartó munkája, 24 órás szolgálata. Miért ilyen a világ? Miért ennyire gátlástalanok az emberek? Miért van az, hogy amit az egyik becsületes munkával megszerez, a másik becstelenül elveszi azt? Miért van az, hogy íróasztalok mögött ülő, 10 000 dolláros öltönyben járó emberek ellehetetlenítik azoknak, az embereknek az életét, akik tisztességgel dolgoznak? Hát azért, mert irgalmatlanok. Mai igénk az irgalmasságról szól. Az irgalmasság, ha lehet ilyet mondani, az Istennek a legistenibb tulajdonsága. Mi is az irgalmasság? Az irgalmasság nem más, mint belátása a személyes érintettségnek. Nem mondhatom, hogy semmi közöm hozzá. Mindenhez közöm van, mert itt és most élek ebben a világban. Nem igaz, hogy nem tudom megváltoztatni a világot. Egy kicsit tudom. Az én picinke mikrovilágomban. Azaz, közöm van ahhoz, a világhoz, amiben vagyok. Térben és időben, itt és most létezem. Isten egyébként is egy vérből, olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből, egy emberi genomból hívta életre. Az emberek gyakran irgalmatlanok, pálcát törnek egymás fölött. De hogyan ítélkezhet egyik a másik fölött, mikor ugyanolyan az egyik is, mint a másik is? Ha valaki pedig azt gondolja, hogy ő külön másoknál, akkor az hasonló ahhoz a farizeushoz, aki imádkozik az oltár előtt. Emlékszünk ugye a jézusi példázatra. Lehet közelebb állni az oltárhoz, de nem biztos, hogy közelebb áll az Istenhez az, aki közelebb áll az oltárhoz. Ezért tanít minket Jézus Urunk arra, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogyan mennyei atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, ne kárhoztassatok. Ez az ő dolga, nem a tietek. Jézus Urunk arra is tanít, hogy akik irgalmat gyakorolnak, azok maguk is irgalmasságot nyernek. Történetünk, ez a mai, erről szól. Az irgalom gyakorlásáról. Ott volt egy pap, aki fontos embernek tartotta magát, nélküle talán még az Isten sem működne. Ha ő nincs ott, akkor nincs kultusz. Hát csak nem fogja beszennyezni a kezét, hogy oda menjen és segítsen. Ugye ismerős a történet talán sokak számára, amikor felkerül a mennyországba az egyik ember, és kérdezi tőle az Úristen, hogy na mutasd a kezeidet, milyenek. És akkor mondja ez az ember, hogy Uram, én tiszta vagyok. És akkor belenéz a kezébe, és látja, hogy tényleg tiszta, és azt mondja, látod, ez a baj, ezért nem jöhetsz be hozzám. Azért kaptad a két kezedet, hogy dolgozz vele, hogy segíts vele másoknak. De ha irgalmatlan a szív, akkor nem tud irgalmasságot gyakorolni a kéz. Mi is az irgalom? Az irgalom bibliai értelemben, keresztény értelemben sokkal több, mint Isten szeretetének egy kicsinke szeletkéje. Ha Bibliából idézünk és veszünk képeket, akkor ilyenekkel találkozunk, így fogalmazhatunk, amint az apa könyörül gyermekei. Mindez olyan emberfeletti, ugyanakkor olyan közeli, olyan szép, eltöröl minden gonoszságot, mert ilyen az irgalom. Amilyen messze van a kelet a nyugattól, olyan messze veti el az Úr a mi vétkeinket. Mert az Úr irgalmas. Az Úr irgalommal és kegyelemmel koronáz meg. Olvashatjuk a 103. Zsoltárban. Jézus arra tanít minket, ebben a példázatban is, meg a többi tanításában is, hogy legyünk irgalmasok. Legyünk szentek. Hiszen a szent, aki odafönt van, az igazán irgalmas. Mert nem azt adja, amit mi megérdemelnénk. Mert hogy saját életvezetési hibáink miatt előálló következményeket hordoznunk kell, az nem az Istennek a hibája. Az a mi életvezetési hibánk következménye, az a mi butaságunk. De Isten az ő irgalma, nagysága miatt megteszi azt is, hogy megérdemelnék a következményeket, és ő mégsem engedi meg, hogy a következmények valósággá váljanak. Szépen fogalmaznak óegyházi atyák. Nagyszent Bazil így mondja, a fele barátod iránt tanúsított irgalommal Isten tiszteled meg. Az irgalom Isten embersége, és az emberiség isteni jövője is egyben. Milyen szép gondolatok. Tudjuk, tudtuk, hogy akkor és ott, talán a saját életünkben is, mi volt a jó. Mégsem azt tettük, amit meg kellett volna tennünk. Elfordítottuk tekintetünket, mint a pap, meg a lévita. A lévitáról tudjuk, hogy ilyen félpap volt ő, bizonyos templomi szolgálatokat elvégezhettek a lévi nemzetségbeliek. De ő is különnek tartotta magát. Ő sem akarta beszennyezni a kezét. Ő is fontosabbnak tartotta magát, mint az, az út mellett fekvő poros, akárki. Ennek a mostani kornak az a nagy baja, hogy mindenki meg akarja tartani magának az olajat és a bort. Ha pedig van egy kis olaja és bora, akkor azt inkább elpazarolja bizonytalan kimenetelő karitatív projektekre. Nem csoda, hogy az emberek azt mondják, igen, ez az Isten jön majd lángpallossal és megbüntet minket. Mert hogy ezt érdemeljük. Tökéletességre hivattunk el, de nem vagyunk tökéletesek. A teremtés isteni rendjétől nap mint nap eltérünk. Sőt, van, amikor még az ember élvezi is azt, hogy eltér a teremtettség rendjétől. De az élmények aztán szerte fosztanak. És aztán kiviláglik, hogy az Isten Isten, én pedig véges ember vagyok. Az emberiség eddigi történelmét vizsgálva sajnos úgy néz ki, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az emberek éppen azért, mert ilyen közömbösek egymás iránt, meg tudják teremteni itt a földön a poklot. Második János Pál azt mondta, nem a sátán, ami nagy ellenségünk, a közömbösség. Mi közöm hozzá? Ugye ismerjük ezt a mondatot. Mert hogy egy tinédzser ajkán megfogalmazódik, lelki fejlődéséből fakadóan azzal furcsa mondat, amit nem igazán kedvelnek hallani a szülők, hogy nem érdekel, az még érthető. De amikor felnőtt ember mondja azt, hogy nem érdekel. Amikor a felnőtt ember gondolja azt, hogy mindegy, hogy hogyan, csak én, meg az enyéim éljék túl ezt a mondjuk mostani gazdasági válságot. A többi meg pusztuljon, hatuljon a férgese. Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette. Egy célt tűzött ki mindenki elé. Hogy az ember ismerje meg az ő teremtőjét. Mert aki megismeri az ő teremtőjét, aki elfogadja azt, hogy van fölötte magasabb hatalom, az oda tudja alázni magát a másik emberhez. És szolgálni tud. Kooperálni tud a másikkal. Azért ilyen ez a világ, amilyen, mert az emberek nem tudnak együttműködni egymással. Nem akarnak együttműködni egymással. Mert azt mondják, én vagyok az Isten. Mert nincs Isten. Se itt a földön, se a naprendszerben, se azon túl, sehol nincs Isten. Erős testvérek, az istentelen ember embertelen emberré válik. Mert az ember, bármennyire is hangoztatja, hogy ő homo sapiens, azért az ember elsősorban Isten teremtményeként homo etikus. Akkor teljesedik ki az élete, hogyha etikusan él. Akkor tud boldogan élni ebben a földi létben, hogyha az ember megtapasztalja azt, hogy Istennel együtt kiteljesedhet. Ha megtapasztalja azt, hogy a küzdelemben nagyon fontos az eszköz. Hogy nem igaz az, hogy a cél az szentesíti az eszközt. Mert hogyha az az eszköz az ördögi, akkor ördögivé válik maga a cél is. Elmúlt évek egyik útmutatójának bevezető soraiban Gács Péter püspökorunk azt írta, a kereszténység nem dualista vallás. Mi nem két egyenrangú hatalom, a jó és a rossz kibékíthetetlen harcát hirdetjük, írja. Aztán folytatja. Mi Pál apostollal együtt hisszük, hogy a jó a rosszat nem csak legyőzheti, de akár meg is győzheti. Azaz nem a gonosz uralmát, hanem a jó győzelmét kellene hirdetnünk. Szóval is, meg cselekedettel is. Mert igen, hiával vagyunk az Isten dicsőségének, még akkor is, ha teli a boros tömlő, az olajos korsó, vagy a pénztárca. Sok mindent birtokolhat az ember. De ha az úton nem nyitja meg ezeket fele barátja számára, akkor elpazarolta élete legnagyobb lehetőségét. Mert az ilyen cselekedetekben, az odahajló jó cselekedetekben az Isten hajol felénk. És ezekben a találkozásokban az Isten nyilvánul meg. A végtelenség vonzását csak akkor érthetjük meg, ha szeretjük az Istent és a fele barátot. Azaz szeretjük az Isten adta életet. Az élet telve van, ahogy hallottuk, sok-sok tragédiával. A vonatok elgázolják benne egymást. De a sok-sok nyomorúság és baj ellenére is, akik tükrözik az Isten szeretetét, azok nem csak jelzőkövei az Úristen mennyei hatalmába, királyságába vezető úton, hanem mindezeken túl olyan emberek, akik elmondhatják azt, amikor ki kell menni ők ebből a világból, hogy nem éltem hiába. Nem önmagamat akartam minden áron, mindenek fölé helyezni, hanem elfogadtam, hogy Isten legyen mindenekben fölöttem. És milyen érdekes, hogy az az ember, aki nem szöszmötöl a saját bűnösségével, gondoljunk csak Luther Mártonra, amikor Luther Mártont elkapja Staupitz János rendfőnök, és megrázza, és azt mondja, hogy ejnye, ejnye, Márton testvér, hát te csak képzelődsz. Azok a bűnök, amikkel te itt szöszmötölsz, azok bababűnök, pupenzündék. Hát vedd már észre, hogy a te megváltód az valóságos megváltó. És amiket te bűnöket elkövetsz, azok valóságos bűnök, mik elválasztanak téged az Isten szeretetétől. Mindazok, akik gyakorolják az életúton az irgalmasságot, azaz részvét van bennük, azok az emberek részesülnek az Isten irgalmában. Nem csak itt a földön, oda át is. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyi atyánk, mert nagy árat fizettél értünk, és egyszülött fiad áldozatával tulajdonoddá tettél minket. Add, hogy ne csak lelkünk, hanem testünk is tiéd legyen, és tisztaságban szolgáljunk neked minden szavunkkal, cselekedetünkkel és egész életünkkel, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.